Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most örök élet vasárnapjának prédikációs alapigéjét Ezékiel könyvéből, a 12. fejezet 21. versétől a fejezet végéig a következőképpen. Majd így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, miféle szóbeszéd az, amelyet mondogattok Izrael földjéről? Múlnak a napok, és nem teljesül a sok látomás. Ezért mondd meg nekik, így szól az én Uram az Úr, megszüntetem ezt a szóbeszédet, nem példálóznak így többé Izraelben. Ezt hirdesd nekik, közeledik az az idő, amikor valóra válik minden látomás, és akkor nem lesz többé hiába való látomás és hízelgő jósolgatás Izrael házában. Mert ha én az Úr szólok, akkor az az ige, amelyet én mondok, valóra válik késedelem nélkül. Ha ti napjaitokban mondok valamit, ti engedetlen nép, azt meg is teszem. Így szól az én Uram az Úr. Majd így szólt hozzám az Úr igéje, emberfia. Izrael háza ezt mondja, sokára teljesedik be a látomás, amelyet ez az ember lát, a távoli jövőről prófétál ő. Ezért mondd meg nekik, így szól az én Uram az Úr, nem késik tovább egyetlen igém sem, valóra válik az az ige, amelyet mondok. Így szól az én Uram az Úr. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban végigvonul ezen az igén az a probléma, hogy Isten mond valamit, prófétálnak a prófétái, szól az ige, az Isten szava, és nem teljesedik be, legalábbis nem olyan rövid időn belül, mint amire számítanánk. És felvetődik az emberben a kérdés, hogy akkor igaz-e, amit Isten mond nekünk. Meg egyáltalán mennyi köze van az ő igéjének a hétköznapokhoz. Ezzel a mondani valóval, vagy gondolattal együtt ízlelgetem azt a szép szót, hogy örök élet vasárnapja. Hát ez a legszebb vasárnap szerintem. És különösen az tetszett, amikor azzal szembesültem, hogy egy kicsikét keletebbre a halmágyi testvér gyülekezetünkben úgy nevezik, hogy örök lét vasárnapja. Ez is gyönyörű. Így hirdették meg, és így hívogatták a gyülekezetnek a tagjait a mai vasárnapra, istentiszteletre, amely éppen ebben az időben zajlik, ha nem lenne időeltolódás. Isten népéhez szól ez a profécia, de ők úgy gondolják, hogy ennek nem túl sok köze van a jelen való élethez. És hát, ha már időeltolódásról beszéltem, akkor azt is tudjuk, hogy az is az oka ennek, hogy a mi időszámításunk és az Isten időszámítása között is van eltolódás. Tudnik, Isten előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és fordítva. És ebből következnek ezek a problémák, hogy hát most akkor mikor teljesedik be, amiről Isten beszél? Egyáltalán beteljesedik-e? Ugye az időnek a relativitása az nem csak Einsteintől létezik, hiszen ő maga is azt mondta, hogy nem hiszem azt, hogy amit átgondoltam, felfedeztem, azt én gondoltam volna át először. Einstein azt mondja, hogy hát ezt valaki más gondolta át először. És aki ezt átgondolta először, az azt mondja, hogy nála az idő relatív. Szerintem ezzel mi is így vagyunk, hogy sokszor nem értjük, hogy mi a köze a Szentírásnak, a prédikációnak, az istentiszteletnek az életünkhöz. Pedig szerintem semmi másnak nincsen köze hozzá. Éppen az Isten igéjének. Az Isten igéje az, ami leginkább közel van a mi életünkhöz. Mondok egy-két példát. Hittanóra. Tanuljuk az Egyiptomból való szabadulásnak a történetét, hogy Isten elhívja Mózest, vezesse ki a népet. És akkor mondom, mert megígérte Isten. Igen, de 400 év telt el a rabszolgasság formájában. 400 esztendő. Izrael népe lehet, hogy már le is felejtette, hogy van Istene. És akkor megjelenik Mózesnek Isten, hogy hát itt vagyok, itt az idő. Ki vagy te? Mit mondjak? Mi a neved? És akkor magyarázom a gyermeknek, hogy hát ez mennyire nehéz lehetett. Vagy mondom, gondolj arra, hogy Józsefnek az élete mennyire nehéz lehetett, hogy 17 évesen adják el a testvérei rabszolgának. 13 évet tölt el Egyiptomban rabszolgaként és börtönben. 30 éves lesz, mire felemelkedik, ugye, alkirály lesz. De még akkor sem fejezik be a megpróbáltatása, mert ugye ezt tudjuk, hogy az, hogy most valaki alkirály vagy pénzzel rendelkezik, az nem jelenti azt, hogy szabad és boldog. Hát nagyon nehéz volt neki az, hogy ott van a testvérekkel való rossz viszony. Akik jönnek, és gabonát kérnek tőle. Ott is, ebben a helyzetben is eltelik, vagy két esztendő még, eltelik ugye 7 esztendő, 7 bő esztendő, és aztán 7 szűk esztendőből is, vagy 2 esztendő még eltelik, mire eljutnak a megbocsátásig, a kiengesztelődésig. Milyen hosszú idő. De még akkor sem felhőtlen a kapcsolatuk. Tudnilik, 1 Mózes 50-20-ban olvashatjuk ezt a híres mondatot, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. És ez nem akkor hangzik el, amikor megbékélnek egymással, hanem az évekkel később, amikor meghal Jákob, az apjuk. És akkor eszükbe jut a testvéreknek, hogy na, lehet, hogy most jött el az ideje annak, hogy József kibabráljon velünk. Mert szerintem ők is úgy gondolkodtak, ahogyan mi is tapasztaljuk sokszor, hogy van valaki a családban, aki az összetartásnak a bástyája, aki az egész családot helyén kezeli, és amikor kiesik, akkor szétesik minden. És akkor jön az űrzavar. És szerintem valami ilyesmire gondoltak Rúbenék, meg Simeonék, és Gádék, és sorolhatnánk még a testvéreknek a neveit, szerintem erre gondoltak. Meghalt Jákob, József lehet, hogy csak Jákob kedvéért nem tett ellenünk semmit, na most fogja megbosszulni. És ekkor mondja József, hogy ti értsétek meg, rosszat terveztetek ellen, de az Isten terve jóra fordította, értsd már meg. És ez nálunk is így van. Ez nálunk is így van. És amikor mondom ezt a hittanórán, hogy milyen nehéz sorsa volt Izrael népének, vagy Józsefnek, és akkor mondja a kisfiú, hogy ahogyan nekem is. És nem kell kérdeznem semmit tőle, mert már tudom régóta, hogy mi az a nehéz neki. Meg ráadásul éppen az azt megelőző szünetben keresett meg a pedagógus, hogy tudjak róla, hogy a szülők válnak, ha az izi lesz a gyerek, akkor... Aj, de hát nem a gyerek az izi. A szülők az izik. És akkor mondja nekem a pedagógus, hogy én beszéltem, azt mondja, apával, anyával, nem lesztek boldogabbak, hogyha elváltok. Higgyétek el, nem lesz a gyerek sem boldogabb. Neki sem lesz jobb, nektek sem lesz jobb. Minek az egész? És akkor nekem mondja, könnybe lábad szemekkel, igazi vérbeli pedagógus, aki meg akarja menteni ezt a gyermeket. És akkor mondja nekem, hogy hát én is azt mondja, 30 éve élek házasságban. Amikor felnőttek a gyerekek, a férjem azt mondta, hogy most már elég, megyek. És sikerült együtt maradnunk. És minden nap meg kell küzdeni. Minden nap meg kell küzdeni. Ennyit tudunk tenni egy gyermekért, amit most itt elmondtam. Küzdeni érte, elmondani a szülőknek, nekem pedig az, hogy elmondjam, hogy bármi történik, gondolj Józsefre, gondolj Izrael népére, bármi történik. Mit mond mindig az Isten igéje? De az Úr Józseffel volt, de az Úr nem feledkezett el Izrael népéről. Ezt tudjuk. Ez az, ami megtarthat. Azt nem tudjuk garantálni, hogy most együtt marad egy család, vagy nem. De hogy az Úr vele lesz, aki keresi őt, azt hát nem én garantálom, hanem ő maga. Másik példa, tehát micsoda összefüggések vannak az Isten igéje és a valóság között. Lelkész úr szerint van-e pokol? Ugye, nagyon nehéz volt egyébként két héttel ezelőtt azt a annak a vasárnapon nevét kimondani, hogy ítélet vasárnapja. Ugye ezt én akkor ki is fejeztem, hogy nehéz kimondani, de hát ki kell mondani, hogy van ítélet. És hát leginkább a fiatalok azok, akik őszintén mernek kérdezni, az a jó, hogyha mindenki mer kérdezni, és nem gondolja, hogy szentségtörés megkérdezni a lelkészt, hogy és akkor ön Gyuri bácsi hisze a pokolban. Azt mondtam, nem tartanék hittanórát akkor, ha nem lenne. Mert akkor nem lenne olyan nagy probléma átevickélni a földi életen, és eljutni az örök életre. Tehát akkor fölösleges az egészet csinálni. Keres az ember akkor magának olyan foglalkozást, ami kevésbé megterhelő. Kevesebb támadás éri. Hát ugye tudjuk azt, hogy hány pálya elhagyó lelkész van ma már. Nem egyszerű, ezt mondta a szomszéd lelkész, akivel beszélgettünk ilyen témákról, hogy hát nagyon nagy kihívás. Igen, nagyon, nagyon nagy kihívás. Hát sosem volt könnyű Ezékielnek sem, vagy a többi profétának. Szóval a lényeg az, hogy nem tartanék prédikációt sem, ha nem lenne pokol. Akkor tették fel ezt a kérdést, amikor arról beszéltem, hogy hát a sátánnak az a célja, hogy elveszítse az embert. És akkor szöget ütött a fejembe, hogy de hát nem biztos, hogy megértik ezt a tinédzserek, hogy mit jelent az, hogy elveszíteni. És akkor kérdeztem is, hogy mit gondolsz, mit jelent az, hogy elveszíteni. Hát azt jelenti, hogy összezavarjon, hogy elbizonytalanítson. Nem. Azt jelenti, hogy a pokolba jussunk. Ezt jelenti, hogy elveszítsen. Ez a cél. Tehát az ember azért szokott gondolkodni ilyesmin, hogy most valaki őszintén elmondta, hogy amikor felkerek vasárnap reggel, akkor egy óra azzal telik el, hogy most menjek templomba, vagy ne menjek templomba. Hát nem véletlen, hogy az ember ezen gondolkozik. Vagy saját magamról is beszélhetek. Hogy most akkor elég ennyit készülnöm, vagy többet készülje. Csapjam össze, vagy pedig jó lesz ez így is. Azért, mert az ördög azt akarja, hogy elveszítsen bennünket. Azt akarja, hogy ne jussunk az üdvösségre. Azt akarja, hogy ne jusson az Isten igéje az emberi szívekbe. És én örülök ezeknek a kérdéseknek, mert ilyenkor elindul valami, elindul egy gondolkodás. És azt látom, hogy érdekli is az embereket azt, hogy most mit gondol, mit hisz a lelkész. De gondolom, hogy a gyülekezet tagjaival kapcsolatban is kíváncsiak a kívülállók, hogy mit hisznek igazából. Ezért volt, aki megkérdezte tőlem, most ugye olvasták a cikkemet, hogy halottak napjáról személyesen, és akkor ott ugye leírom ezt, hogy jaj, de sajnáltam, hogy amikor gimnazista voltam, akkor nem beszéltem az osztálytársaimnak, pedig milyen nagy szükség lett volna rá, hogy beszéljek az én hitemről, a reménységről Jézusban. De, mondom, nagyon el volt nyomva a vallás, de aztán korrigáltam, hogy igazából nem voltam elég érett arra, hogy felvállaljam a hitemet. Mert beszélni lehetett volna róla. És akkor ez megijeszte valaki, ez az önkritika, ez neki nagyon tetszett, hogy mertem ezt mondani. Tehát szükséges az, hogy az ember elmerje mondani, hogy igen, nem voltam elég érett, vagy most sem vagyok elég érett, vagy ezt és ezt nem jól teszem. De nem csak az a kérdés, hogy hát most van-e pokol, meg hogy én hiszem-e azt, mert ugye az édes kevés, hogy én mit hiszek. A fontos az, hogy Jézus mit mond. Tehát én mondhatok bármit, ha Jézus nem azt mondja, akkor az én szavam semmit nem jelent. De a legfontosabb kérdés az, hogy nem csak, hogy pokol, élet van-e? Élet van-e? Örök élet van-e? Egyáltalán itt ezen a földön van-e élet, igazi? És van-e olyan élet, ahol már nincsen gyász, és már nincsen félelem? Ahol már nincsen reménytelenség? Ezek a relevánsabb kérdések. Van ítélet, erről szól az egész érdekes módon, ugye örök élet vasárnapján, persze, hát erről szól, hogy van ítélet, mert ez hozzá tartozik az örök élethez. És az elmúlt biblia órákon beszéltünk arról, hogy a helyes önértékelésnek a része a bűnismeret. Tehát amikor azt mondják az emberek, hogy nincs bűn, nincs ítélet, nincsen büntetés, akkor lényegében egy hallatlanul gyér önismeretről tanúskodnak. Hiszen az alapvető dolog, hogy megismerjem a saját korlátaimat. Bármilyen kapcsolatban például. Ez alapvető, hogy megismerem a korlátaimat, a bűneimet. Csak akkor van előrelépés egy kapcsolatban. De azért valhatjuk meg ezeket, mert van garancia ránk. Ugye ezt is elmondtuk Biblia órán, hogy hát a garancia levelünk Jézus. Nem plusz 2 év, nem plusz 5 év garanciát vállal, örök élet garanciát vállal ránk. Örök garanciát. És ez ad az embernek, az ember életének értelmet. Valaki leírja, hogy nagyon elgondolkozott a monoton munkának az értelmetlenségén, amikor egyetemistaként Németországban az egyik leghíresebb autógyártó cégnél dolgozott. Az volt a feladata, hogy minden egyes nap 450 autónak bizonyos 4 csavarját erősítse meg. Ez a nyári munka. És azt mondta, hogy már a végén, nem a végén, az elején is, már ott sírt a mennyasszonyának, hogy ő ezt nem bírja csinálni. És aztán nézte az autókra tett cédulát, ami nem csak az volt, hogy milyen tulajdonságai vannak az autónak, hanem hogy mely országba fogják szállítani, és azt mondja, hogy úgy belegondolt, hogy akkor ez az autó oda fog kerülni, és akkor ott egy család fogja használni, és akkor ezzel mennek majd kirándulni. Ebbe ültetik a gyerekeket, meg ezzel mennek a munkahelyre. És már is értelmet talált a munkájának, hogy hát akkor jól meg kell csinálni, hogy örömüket leeljék ebben az autóban. És négyében ezt tapasztalta egy bizonyos Viktor Emmanuel Frankl is a koncentrációs táborban, hogy egy különbség van az életben maradtak és a nem életben maradtak között. Hogy a túlélők, azok értelmet találtak ott a táborban a nagy értelmetlenség közepette is. Értelmet találtak. És nekünk is ez a fontos, hogy értelmet találjunk, és akkor találjuk meg az életet, akkor tudunk túlélni. És még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben tényleg eljussunk az életig, a szabadságig. Van egy nagyon megrendítő cikk a legújabb Lídia magazinban. Sokat gondolkoztam, hogy elmondjam-e, de hát el kell mondani, beszélni kell ilyesmiről is, még ha nehéz is. Egy olyan hölgyről van szó, aki egy szigorú keresztény családban nőtt fel, Az édesapja lelkész volt, és meg volt róla győződve, hogy bármi rosszat tesz, akkor a pokolba fog jutni, és így ezért nagyon félt Istentől. Mindig igyekezett jól viselkedni, hogy ne haragítsa meg Istent, hogy a mennybe jusson. Ilyen apróságot leír, hogy azt én nem értettem, azt mondja, hogy miért nem viselhetek nadrágot, miért nem vágathatom rövidre a hajamat, miért nem nézhetek tévét, és miért csak keresztény zenét hallgathatok. Tehát ilyen dolgokkal találkozott. És 14 éves korában viszont egy olyan dolog történt, ami teljesen romba döntötte az ő biztonságos életét, az apja szexuálisan bántalmazta. Nem tudta összeegyeztetni, hogy ez most hogy van, mint van. Gondolhatjuk, hogy mielőbb szabadulni akart. Amint tehette, elköltözött otthonról. De úgy jellemző, hogy zsákutcába került az élete, mert igaz, hogy több kapcsolat után férhez ment valakihez, de egy idő után képtelen volt arra, hogy elviselje a férjének a közeledését. Egyáltalán az érintését elviselje. És neki is nagy fájdalom volt ez, a férjének is nagy fájdalom volt ez. Válás, ivás, dohányzás, ugye pótszerek. 30 évesen öngyilkosságot akart meg elkövetni. Aztán jött egy másik házasság. Ugyanezek a problémák jöttek elő, mert az ember mindig viszi a problémáját az új kapcsolatba. Nem veszem hosszúra. Ismét válás, harmadik házasság. Közben persze itt-ott-ott egy-egy gyermek születik. És ebben a kilátástalan helyzetben ment el egy keresztény közösségbe, egy női konferenciára, ahol egy olyan lehetőséget adtak neki, hogy aki akarja, aki szeretne újból találkozni Istennel, újból meg akarja nyitni az életét Jézus előtt, az jöjjön. És miért jó megnyitni az életünket? Nem csak azért, hogy befogadjuk Jézus, hanem azért, mert ki is lehet engedni azt, ami teher. Ki lehet engesztelődni az Istennel, ki lehet engesztelődni, meg lehet békélni Istennel, sorsunkkal, önmagunkkal. És na ez volt, ami szárnyakat adott az ő kapcsolatuknak. Mert mindig azt gondolt, hogy az újabb kapcsolat lesz, az, ami már biztos, hogy jó lesz. És mindig kiderült, hogy nem, mert vitte magával a terheket. És most a terheket tette le. És azt mondja, hogy az újabb Isten még egy dolgot helyezett a szívébe, méghozzá azt, hogy így ugye hallotta Isten szavát, hogy Eszter, szeretném, ha elmennél édesapádhoz, és megbocsátanál neki. És akkor elmegy, együtt kávéznak, és utána azt mondja, papa, te bántalmaztál engem, megölted a lelkemet, tönkretetted az életemet, de itt és most megbocsátok neked. És azt mondja, ez volt az, ami teljesen felszabadította. Ez is a cikknek a címe. Kulcs a szabadsághoz, a megbocsátás. Isten hirdeti az ő ítéletét, de nem csak úgy lehet az ítéletet értelmezni, hogy majd lesz egyszer, hanem itt és most. Megítél a bűneinket, megbocsátja a bűneinket, és segít abban, hogy mi magunk is a kiengesztelődést továbbadjuk. Hogy ne megítéljük a másikban. Mert ugye mi nem Istenek vagyunk, és sajnos abban a hibába esünk, hogy mi ülünk Isten ítélőszékébe, és ítéljük meg a másikat. Nem ez a cél. Nem ez a feladat, hanem az, hogy menjünk el, és aki bántalmazott, akár így, akár úgy, hirdessük neki, hogy megbocsátok neked. Lehet, hogy van, aki nem tud már elmenni, de elmehet a sírhoz is. Ott is elmondhatja. Csak meg kell nyitnod magadat Jézus előtt. Ki kell, hogy jöjjön. Ki kell, hogy jöjjön. Az, ami nem odavaló, és be kell, hogy menjen az, aki odavaló. Ez az egyszerű tennivalója van az embernek. És akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy nem késik tovább. Egyetlen igém sem valóra válik. Ez az ige, a gyógyulás. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te azért jöttél, hogy ítéletet mondjál a bűneink felett. Köszönjük neked, hogy te azért jöttél, hogy kiengedhessük a szennyet, a vétket, ami leterheli a mi szívünket, lelkünket, és beengedjünk téged, aki újjá teremtesz bennünket. Köszönjük neked, hogy az örök életért teszed ezt, és értünk teszed ezt. Köszönjük, hogy te vagy a mi garancia levelünk. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk magunkat, és nem kell tovább félnünk, sem szolgasságban, rabszolgasságban élnünk, hanem kihívsz bennünket. Lehet, hogy 13 év múlva, mint Józsefet, vagy 40 évvel később, mint pusztai vándorlás után Izrael népét, azt kérjük, hogy tedd meg velünk ezt a kegyelmi döntést. Amen.